A bírói függetlenség intézményes garanciái nemzetközi kitekintés címmel rendezett konferenciát a Kúria Verbőci István Országbírói Kutatóintézete a bírói függetlenség néhány elméleti, kulturális és történeti kérdéséről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem habilitált egyetemi docense tartott előadást. Szmodis Jenővel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A konferencia kifejezetten a bírói függetlenségnek az intézményes garanciáiról szólt. Hát nagyon sokszor, pláne itt a jogállamisággal kapcsolatos diskurzusokkal összefüggésben fölmerül a bírói függetlenség kérdése. A bírói függetlenség az koroktól függetlenül mindig egy komoly értéket jelentett, különben szükségtelen is volna a bíróság, hiszen pont arról van szó, hogyha van egy norma, annak a betartásáról kell, illetve megszegéséről kell ítéletet hozni, hogyha ez a ítélkező tevékenység ez nem befolyásmentes, akkor lényegében tévesztett, tehát nincs is értelme. Tulajdonképpen már a római jogban több nagyon fontos elvet megfogalmaztak, ami a bírói függetlenségnek a garanciáját jelentette, például senki nem lehet bíró a maga terében. Hát ez egy olyan általános jogelv, amit persze kiterjedően is lehet értelmezni, tehát hogy nem pusztán a bíró a saját személyét érintő ügyben nem hozhat ítéletet, hanem amelynek az elfogulatlan megítélésére alkalmatlan. Koronként természetesen történt törekvés arra, hogy ezt a függetlenséget intézményes garanciákkal bácskázzák körül. Hát egy jelentős lépés volt Angliában a 18. század elején, amikor a bíró elmozdíthatatlanságát is törvénybe, különösen a felső bíróságokra vonatkozott, törvénybe iktatták, de a kérdésnél két dolgot el kell határolni. Az egyik a jogszabállyal, mondjuk úgy körülírt függetlenség kérdése, a másik pedig, hogy ténylegesen érvényesül-e a bírói tevékenység befolyástól mentes érvényesülése. Mert ugyanis általában szabályokat akkor hoznak, hogyha mondjuk problémák merülnek föl, úgynevezett szabályozási szükséglet merül föl, de nagyon gyakran tulajdonképpen a bírák évszázadokig jól és befolyásmentesen láthatták el a tevékenységüket, és hogyha ilyen befolyásolási kísérletek nem voltak, akkor nem is tűnt szükségesnek annak az evidenciának a rögzítése, hogy a bírói tevékenység valóban független legyen.
Melyek nevezhetők a bírói függetlenség garanciáinak? Mi garantálja mindezt, milyen intézményrendszer, jogszabályi környezet, szorosabban véve Magyarországon?
Hát Magyarországon nyilván az alkotmány, az alaptörvény is rögzít, hogy a hatalmi ágak elválasztása. Szintén nagyon fontos dolog, hogy a bíróságnak léteznek önigazgatási testületei, és lényegében a jogalkotás részéről, a végrehajtó hatalom részéről a konkrét ügyek mikénti eldöntésébe befolyásolást nem történhet. Ezek nagyon fontos dolgok, de fölhívom a figyelmet egy másik fontos kérdésre, a rekrutáció kérdésére. Tehát mondjuk a kommunizmusban nagyon érdekes mondjuk úgy folyamat volt megfigyelhető, hogy eleve bizonyos korokban úgy választották ki a bírákat meghatározott ideológiai elkötelezettség szerint, ami adott esetben szükségtelenné is tette azt, hogy a bírókat bizonyos irányú ítéletekre utasítsák, mert hiszen eleve egy olyan ideológiailag elkötelezett személyállomány rekrutálódott, akiket különösebben instruálni nem is nagyon kellett. Persze ettől függetlenül azért voltak erre példák. De a bírói függetlenségnek egyébként egy nagyon fontos tényezője, hogy a személyállomány kiválasztása oly módon történjen, amely tulajdonképpen a politikai elkötelezettséget és előítéleteket, illetve ezeknek az érvényesülését, érvényesítését kizárja.
Fontos a téma, bírói függetlenség témája kapcsán a 1869-ben elfogadott, megalkotott törvénycikk?
Hát természetesen, itt a modern bírósági rendszer kialakulása szempontjából itt a dualizmus kori szabályozásnak valóban nagy jelentősége volt, de természetesen, hogy egy modern polgári jogszolgáltatási rendszer kialakul, ebből nem következik, hogy az azt megelőző koroknak a jogszolgáltatása az ne törekedett volna valóban igazságszolgáltatásra, és hogy ez ne lett volna befolyásmentes. Sokkal inkább a professzionalizálódás oldaláról ragadnám meg én a 19. század második felének a szabályozását, illetve annak a jelentőségét.
Mennyiben helyes, vagy inkább úgy is felteszem a kérdést, milyen kontextusban helyes a függetlenségről beszélni, bírói függetlenségről, mennyiben használjuk ma jól helyesen ezt a kifejezést?
A bíróságnak egyrészt kell rendelkezni egy úgynevezett szervezeti függetlenséggel. És a másik nagyon fontos tényező, hogy a bíró személyében is független és befolyásmentes legyen. Ugye a szervezeti függetlenséget biztosítja, ugye, amit említettem, ugye az alaptörvényben is az egyéb hatalmi ágaktól való elválasztottsága, és ami szintén nagyon fontos, hogy a bíró személyében még a hierarchián, bírósági hierarchián belül sem utasítható arra, hogy ilyen vagy olyan irányú ítéletet hozzon. Tehát a bírákat megilleti a szabad mérlegelés, nyilvánvalóan ugye a tényekre és a jogszabályokra maradéktalanul figyelemmel kell lenniük, de a legjobb szakmai és erkölcsi meggyőződésük szerint kell az ítéleteket meghozni.
A nemzetközi tapasztalatok, ezzel kapcsolatos benyomások milyen fénytörésbe helyezik a magyarországi viszonyokat? Tehát mennyiben van rokonság a különböző bírósági felépítések között? Mennyiben hasonlíthatók egyáltalán össze más országoknak a igazságszolgáltatási berendezkedései?
Hát mindenféleképpen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. Ugye az alapvető hasonlóság, amit már ugye többször is említettem, ugye a hatalmi ágak elválasztásának az érvényesülése, tehát a bíróságnak egy szervezeti függetlensége érvényesül. Az már egy más kérdés, hogy a bírósági igazgatás, illetve igazgatási tervek pontosan hogy épülnek ki. Itt aztán a nemzetközi konferencián, ahogy visszaemlékszem, ugye a Grácki Egyetemről egy osztrák kiváló professzor vett részt Szerbiából, Macedóniából, Lengyelországból, Horvátországból, Romániából voltak előadók, és megosztották az ottani tapasztalataikat. Lényegében az előadók többsége oda konkludált, hogy a legfontosabb a bíróságnak ez a befolyástól független szakmai tevékenysége, de, és ez a nagyon fontos, hogy ezt milyen módon, milyen szervezeti keretek között valósítják meg a különböző országok, ez sokféle lehet. Tehát itt nem lehet egy olyan receptet adni, amely azt lehet mondani, hogy egyedül üdvözítő, és a különböző megoldásokat sem lehet hierarchikus viszonyba állítani, hanem a különböző szervezeti megoldások, részletkérdéseknek a rendezése. Az a legfontosabb, hogy az adott ország történeti, kulturális hagyományaiba beágyazódjon, akkor lesz működőképes. Itt a legfontosabb dolog, hogy magának, ennek az elvnek, a függetlenségnek érvényesülni kell, és ami fontos, hogy a különböző államok, országok, vagy akár az Európai Unió és a tagállamok relációjába egy kölcsönös jóhiszeműség és tiszteletadás egymás megoldásai iránt meglegyen.
Mert hát bizalom nélkül ebben a szegmensben sincs, gondolom, hatékony együttműködés.
Így van, bizalom természetesen szükséges a bizalom, és hát természetesen az is szükséges, hogy adott esetben szükséges a szkepszis, a kételkedés is, tehát ez egy van az értelmiség attitűdje, egy jó szándékú, kooperatív megközelítés nélkül nehéz tulajdonképpen helyesen megítélni az egyes országoknak a megoldásait.
Még egy kérdés, hogy az kételkedés az is hozzátartozik, hogy időről időre már a régebben elfogadott, megalkotott jogszabályokat felül kell vizsgálni, adott esetben módosítani kell, meg kell változtatni?
Az talán kevésbé. A jogalkotás az talán egy kicsit pragmatikusabb és kevésbé teoretikus módon alakul, mert általában a jogszabályváltozásokat az élet kényszeríti ki, tehát van egy tapasztalat, az tapasztalja. Adott esetben például a bíróság, hogy bizonyos szabályokat meghaladt az idő, bizonyos olyan helyzetek alakulnak ki, amelyekre a korábban megfutott jogszabályok megfelelő rendelkezést nem tartalmaznak, de feltételezhető, hogy a jogalkotó, ha előre látta volna, akkor erre vonatkozólag külön szabályozást tett volna, mindazonáltal sokkal inkább a praktikum, ami fölveti a új joganyag megalkotását. Tehát magyarán mondva, hogy szoktuk mondani, a úgynevezett szabályozási szükséglet merül föl.
Szmódis Jenőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem habilitált egyetemi docensét hallották. Ausztriában az öröklési jog legfontosabb jogforrásaként Ausztria polgári törvénykönyve tekinthető, amelyben a szabályozott örökléssel összefüggő jogviszonyok részben objektív, részben szubjektív természetűek. Az osztrák öröklési eljárás sajátosságairól Szőcs Tiborral, a Magyarországos Közjegyzői Kamara közjegyzői intézetének vezetőjével beszélgettem. Egyre több magyar állampolgár vásárol például befektetési céllal ingatlant külföldön, legcélszerűbben a szomszédos Ausztriában. A telefonnál itt van Szőcs Tibor, a Magyarországos Közjegyzői Kamara közjegyzői intézetének intézetvezetője. Mi a helyzet akkor, hogyha egy magyar állampolgárnak vagy egy magyar állampolgárságú házaspárnak van az említett Ausztriában, mondjuk egy bécsi társaságban lakástulajdona, és ha meghal az érintett magyar állampolgár, ugye, vagy a házastársak egyike, akkor az első kérdés, hogy hol fogják lefolytatni a hagyatéki eljárást?
Az Európai Unióban 2015 óta egy uniós rendelet, az Európai Öröklési Rendelet, aminek a száma egyébként 650/2012-es rendelet, ez szabályoz bizonyos nemzetközi vonatkozású öröklési jogkérdéseket. Így mindenek előtt azt, hogy a hagyatéki eljárást melyik tagállamban lehet lefolytatni. A legalapvetőbb szabálya ennek a rendeletnek az, hogy annak a tagállamnak van eljárási jogosultsága öröklési ügyekben, amelyiknek a területén az elhaltnak, az örökhagyónak a halála időpontjában szokásos tartózkodási helye volt. Ez a szokásos tartózkodási hely fogalom, ez lényegében az adott személy életvitelének a tényleges súlyponti helyét, tényleges központi helyét jelenti, azt a helyet, ahova az adott személy az életviszonyai alapján a legerőteljesebben kapcsolódott. Ha tehát egy magyar állampolgár vásárolt egy ingatlant, például társasházi lakást valahol Ausztriában, amelyet ott mondjuk bérbeadás útján hasznosított, de ő maga idehaza élt életvitelszerűen Magyarországon, akkor magyar közjegyző fog eljárni a hagyatéki ügyében.
A szokásos tartózkodási hely nem teljesen egyszerű elbírálása után az a kérdés adódik másodiknak, hogy ebben az esetben a magyarországi hagyatéki eljárásban fogják rendezni az elhalt által hátrahagyott említett ausztriai társasházi lakás sorsát, vagy nem?
Igen, magyarországi hagyatéki eljárásban fogják rendezni ilyenkor az ausztriai társasházi lakásnak a sorsát is, ugyanis amennyiben Magyarországon volt az elhaltnak a halálakori szokásos tartózkodási helye, akkor a magyar közjegyzőnek az eljárási jogosultsága, ez szakszóval joghatóságnak nevezik, ez kiterjed az elhalt után, az örökhagyó után maradt külföldön fellelhető, bármely más uniós tagállamban fellelhető hagyatéki vagyonra, akár például a külföldi ingatlanra is. Tehát a magyarországi eljárásnak a tárgyát fogja képezni ez az ausztriai lakás ingatlan is, és az alkalmazandó jog szintén a magyar öröklési jog lesz ebben az esetben, a magyar polgári törvénykönyvnek az öröklési jogi szabályrendszere lesz alkalmazandó, ezt fogja alkalmazni a magyar közjegyző, miután az Európai Öröklési Rendelet az azt mondja ki, hogy a szokásos tartózkodási helye az örökhagyónak az határozza meg az öröklésre alkalmazandó jogot is. Ugyanakkor olyan esetekben, hogyha az örökhagyó után egy ausztriai társasházi lakás is maradt, akkor eléggé körültekintően indokolt eljárni, ugyanis az osztrák jog szerint meglehetősen különleges szabályok vonatkoznak az ausztriai társasházi lakások jogi sorsának rendezésére, elhalálozás esetére. És ezeket a szigorú osztrák társasházi jogi szabályokat pedig annak ellenére is figyelembe kell venni a hagyatéki eljárásban, hogy az öröklésre egyébként a magyar jog irányadó, olyankor, hogy az örökhagyónak Magyarországon volt a szokásos tartózkodási helye halálakor.
Nyilván nincs lehetőségünk a teljes osztrák öröklési jogot dióhéjban összefoglalni, de mi a lényegük ezeknek a különös osztrák szabályoknak?
Közismert ugyebár, hogy idehaza Magyarországon a társasházi lakás az egy olyan sajátos tulajdonjogi alakzat, amelyben keverednek egymással a közös tulajdon és a külön tulajdonnak az elemei. Ugye az egyes lakások a magyar jog szerint a lakók, a tulajdonosoknak a külön tulajdonában vannak, addig az épületnek a közös használatú részei, azok pedig eszmei hányadok szerinti közös tulajdonban. Ausztriában kicsit más a helyzet. Ausztriában az úgynevezett Wohnungseigentum, az a szó szerinti fordítással lakástulajdon, az a jogi intézmény, ami a funkcióját tekintve megfeleltethető a magyar fogalmak szerinti társasháznak. Lényeges különbség, hogy Ausztriában a társasházi lakások tekintetében a tulajdonjog teljesen homogén, egységes. Úgy, ahogy van az egész társasház, az egész épület közös tulajdonban áll, meghatározott eszmei hányadok szerint, névleg még az egyes lakások is a társasházi tulajdonos társaknak a közös tulajdonában vannak. Így az osztrák társasházi tulajdoni lapon például olyan adatot láthatunk egy adott tulajdonos társ tulajdoni hányadát illetően, hogy például 650 per 15 ezred. Ez persze nem jelenti azt, hogy Ausztriában sem, hogy a társasház az valamiféle kommuna lenne, ugyanis a társasházi tulajdonos társat megillető tulajdoni hányad, például, ahogy az előbbi példában mondtam, 650 per 15 ezer, ez összekapcsolódik egy konkrét lakás kizárólagos használatára vonatkozó jogosultsággal, és ez fel is van tüntetve az osztrák telekkönyvben. Tehát jól lehet, eltér a tulajdonjog konstrukciója a magyar társasházi lakástulajdon, a magyar társasházi lakásokétól, de végső soron az osztrák társasházi jogban is valamilyen módon úgymond tárgyiasul a tulajdonjog, tehát tárgyiasul az, hogy a tulajdonost, engem konkrétan végül is mi illet meg az épület egészén, melyik konkrét lakásra vonatkozik az én tulajdonjogom. És itt ezen a ponton kezdődnek az osztrák jogban a korlátozások. A legfontosabb korlátozás az, hogy a társasháznak egy adott konkrét lakása tekintetében a tulajdonjogot személyi tekintetben, alanyi tekintetben kétféle módon lehet gyakorolni. Vagy egyedül, azaz egyetlen személy által, vagy pedig két személy, mint úgynevezett tulajdonosi partnerek, Eigentümer Partnerschaft által. És további korlátozás az is, hogy jogi személy lehet ugyan tulajdonosa egy ausztriai társasházi lakásnak, de ilyen tulajdonosi partnerségnek nem lehet része. Adott mondjuk egy ausztriai társasház, amelyben az egyik lakást megvásárolta egy magyar házaspár, akik itt élnek Magyarországon, mondjuk Szabó úr és a felesége Szabóné asszony, és mindkettőjüket megilleti mondjuk 650 per 15 ezer, 650 per 15 ezer eszmei tulajdonjogi hányad, és ők mondjuk az első emelet 14-es számú lakás tekintetében gyakorolják a tulajdonosi illetőségüket, ők ennek a lakásnak a kizárólagos használói, azaz ők ketten tulajdonosi partnerek. Ennek a szabálynak, hogy egy konkrét társasházi lakás tekintetében az osztrák jog szerint legfeljebb két személy, mint tulajdonosi partner gyakorolhatja a tulajdonjogot, az volt az osztrák törvényhozásban a célja, hogy lehetőség szerint a társasházi tulajdoni illetőségek azok ne aprózódjanak fel túlzottan. Egyébként abban a tekintetben, hogy kik lehetnek ilyen tulajdonosi partnerek, nincs az osztrák jog szerint semmiféle korlátozás. Tehát egyáltalán nem feltétel az, hogy csak mondjuk házastársak, vagy élettársak, vagy valamilyen rokonok lehetnek, állhatnak egymással ilyen tulajdonosi partner jogviszonyban. Elvileg két egymással semmiféle hozzátartozói kapcsolatban nem álló személy is lehet ilyen tulajdonosi partner. Fontos azonban kiemelni, hogy a két tulajdonosi partnernek az osztrák jog szerint azonos mértékű kell, hogy legyen egymáshoz viszonyítva a tulajdonosi hányada. Másféle konstrukció nem képzelhető el. Nem lehet például kettőnél több személy részvételével, egy lakáson tulajdonosi partnerséget létesíteni az osztrák társasházban, és az sem lehetséges, hogy a két tulajdonosi partnernek a részesedése, eszmei hányada eltérő mértékű legyen. Tehát, hogy az előbb említettem, ugye, hogyha Szabó úr és Szabóné asszony rendelkezik egy lakástulajdonnal ausztriai társasházban, akkor a tulajdoni hányaduk egymáshoz viszonyítva egyenlő kell, hogy legyen, például 650 per 15 ezer, 650 per 15 ezer, de nem lehet mondjuk 800 per 15 ezer, illetve 500 per 15 ezer.
Szőcs Tiborta, Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőjével. Szőcs Tiborral az osztrák öröklési eljárásról beszélgettem. Mi a helyzet akkor, hogyha az ausztriai lakásnak a tulajdonosa, vagy ha ketten voltak, és többen nem is lehettek, hogyha jól értem, a tulajdonosi partnerek közül akár az egyik elhalálozik. Ilyen esetben az öröklés hogy alakul? Ki szerezheti meg az elhalt tulajdonosi illetőségét?
Induljunk ki először az egyszerűbb esetből. Amikor egy adott osztrák társasházi lakás tekintetében nem állt fenn ilyen két szeméből álló tulajdonosi partnerség, hanem mondjuk csak egyetlen személy gyakorolta a tulajdonjogot. Ilyen esetben az ő tulajdoni hányadát az osztrák társasházon az öröklés útján az örökösei megszerezhetik. Az pedig, hogy kik tekintendőek az ő örököseinek, és milyen eszmei hányadok illetik meg ugye a hagyatékból az örökösöket, azt, amint már mondtam, az örökhagyónak a halálakori szokásos tartózkodási helye szerinti jog határozza meg az Európai Öröklési Rendelet értelmében. Ha tehát egy magyar tulajdonosa volt egy ausztriai társasházi lakásnak, akkor a magyar polgári törvénykönyv szabályai fogják meghatározni azt, hogy utána kik és milyen arányban jogosultak öröklésre.
Igen ám, de az élet ennél lehet bonyolultabb. Tegyük fel, hogy ennek a magyar örökhagyónak, akinek volt egy bécsi társasházi lakása, három gyermeke maradt. Mindjárt borulni látszik a matematika. Megszerezhetik ők hárman ezt a lakást egyharmad, egyharmad, egyharmad részben, ahogy a magyar jog szerint kell?
Ezen a ponton már valóban belépnek az osztrák jog szerinti korlátozások. Amint az előbb említettem, az osztrák társasházi jogi szabályok szerint ugye egy konkrét lakás tekintetében a tulajdonjogot csak egyetlen személy gyakorolhatja, vagy pedig ketten, azonos hányadok szerint, mint tulajdonosi partnerek. Tehát hiába van egy adott örökhagyónak három gyermeke mondjuk. Az osztrák jognak ez a szigorú korlátozó szabályai ebben a tekintetben mintegy felülírják a magyar jog szerinti öröklési rendet. Három örököse, mondjuk három gyermeke ennek az elhaltnak nem lesz tehát bejegyezhető Ausztriában tulajdonosként, mint ugyanazon lakásnak a tulajdonosi partnerei. Vagy csak az egyikük lesz bejegyeztethető, vagy pedig ketten közülük azonos hányadok szerint. Olyan módon kell tehát ebben az esetben a három gyermeknek egyességet kötniük a hagyatéki eljárásba, úgynevezett osztályos egyességet a hagyatéki vagyon elosztása tekintetében, hogy ezt a konkrét vagyontárgyat az örökhagyó után maradt teljes hagyatékból, ezt az ausztriai társasházi lakást csak az egyikük szerezze meg, vagy pedig közülük ketten, mint tulajdonosi partnerek.
Mi a helyzet akkor, mert ilyen is előfordulhat, hogyha az már, mint az osztrák jog szerint, hogyha egy társasházi lakás tekintetében ketten gyakorolták a tulajdonjogot, partnerek voltak, mint tulajdonosi partnerek, például egy Magyarországon lakó házaspár, ilyen is lehet, ha az egyikük meghal, akkor mi lesz a sorsa az ő tulajdoni hányadának? Megszerezheti azt az ő örököse, például, ha egyetlen gyermeke van?
Ebben az esetben, hogyha az ausztriai társasházi lakáson már eleve ketten gyakorolták a tulajdonjogot, mint tulajdonosi partnerek, és az egyikük elhalálozik, akkor a jogi helyzet még bonyolultabb. Ilyen esetben ugyanis az osztrák jog szerint az elhaltnak a tulajdoni hányada nem tartozik a hagyatékához, és nem száll át az ő örökösére. Ha ugyanis a lakás tekintetében ilyen tulajdonosi partnerség állt fenn, akkor a tulajdonosi partnerek egyikének az elhalálozása esetén egy egészen különleges, öröklési jogon kívüli jogutódlás következik be az osztrák jog szerint. Az elhalt tulajdonosi partnernek a tulajdoni hányadát ugyanis ilyenkor a másik tulajdonosi partner szerzi meg, méghozzá nem öröklés folytán, hanem az osztrák jog szerinti egy különleges tulajdonszerzési jogcím, úgynevezett növedékjog, Anwachsungsrecht alapján. Ez persze nem jelenti azt, hogy az elhalt tulajdonosi partner örökösei mint egy kisemmizésre kerülnének, ők ugyanis ilyen esetben az osztrák jog szerint igényt tarthatnak a túlélő tulajdonosi partner által megszerzett tulajdoni hányad ellenértékére, egyfajta ilyen megváltási díjra, úgynevezett átvételi ára, Übernahmspreis. Tegyük fel, hogy az ausztriai társasházi lakás tekintetében a tulajdonjogot egy házaspár gyakorolta. A férjnek volt egy az előző házasságából származó gyermeke. Ha a férj elhalálozik, akkor a lakáson fennálló tulajdoni hányad, amit automatikusan tehát az osztrák jog szerint a túlélő tulajdonosi partnert, tehát a túlélő feleséget illeti meg, és ez a tulajdoni hányad ilyenkor nem tartozik az elhaltnak a hagyatékához, és ehelyett az elhalt hagyatékába ennek a tulajdoni hányadnak az átvételi ára, ez a megváltási díj tartozik.
Szőcs Tibort, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Magyar Jogász Egylet és a Károli Gáspár Református Egyetem szombaton már negyedik alkalommal rendezi meg közösen a Magyar Jogi Könyv Szalont. Az érdeklődőket kedvezményes könyvvásár, könyvbemutatók, exkluzív dedikálási lehetőségek, szakmai programok, díjátadók várják a Károlyi Csekonics palotában. Várkonyi Gyula kérdezte Trócsányi Lászlót, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát, a Magyar Jogász Egylet elnökét.
A Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság 4 évvel ezelőtt egy együttműködési megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi, hogy minden évben megkülönbözésre kerüljön a Magyar Jogi Könyvszalon. Ugye Magyarországon elég sok jogi könyv jelenik meg évente, a jogi könyvkiadók száma azt mondhatjuk, hogy közel 20 Magyarországon. És utána rengeteg könyv jelenik meg, ezekből jó, hogyha egyszer számot vetünk, és egyszerre láthatja az érdeklődő közönség az minden évben megjelenő új jogi könyveket. Ez egy jogi könyvszalon. Ennek a helye a Károli Gáspár Református Egyetemnek a rektorátusánál lévő Károlyi Csekonics palota, és ebben a palotában a 20 jogi könyvkiadó megjelenik, kiállítja a jogi könyveket. És mellette számos mini konferenciára kerül sor. Ez most szombaton, 2024. szeptember 28-án lesz, 10-től 17 óráig. A mini konferenciák 45 percesek, számos érdekes téma lesz napirenden, olyan például, hogy az olimpiai játékok sportjogi dilemmái, ugye ez most nagyon aktuális az olimpia után, ugye, akkor olyan kérdéseket is meg fogunk vitatni természetesen, mint a kodifikációs praxis Márki Ferenc életművében, vagy beszélünk az állatvédelmi jogról, beszélünk a szupranacionalitás kérdéséről és a nemzeti szuverenitásról. Tehát ezernyi kérdésről fogunk megvitatni rövid 45 perces konferenciák 2 előadóteremben. És mellette pedig a nagy auditoriumban, az aulában, ott vannak kitéve a jogi könyvek, és szalon áron lehet vásárolni a jogi könyveket. És nagy megtiszteltetés, hogy 14 órakor egyébként a köztársaság elnök úr Súlyog Tamás is részt vesz a rendezvényen, köszönteni fogja a jogi könyvszalonnak a résztvevőit, és a díjakat is ki fogjuk adni, a legjobb elméleti jogi könyvnek a díját kiadjuk, a legjobb gyakorlati kézikönyvnek a díját kiadjuk, és a legjobb PhD dolgozatot is értékelni fogjuk. Erre több százan szoktak eljönni, fiatal joghallgatók, ügyvédek, bírók, joggyakorlók, és mindenkit, akit érdekel a jogtudomány, és az, hogy milyen jogi könyvek jelennek meg, és szívesen találkoznak a szerzőkkel, akikkel dedikáltatni tudják a könyveket. Tehát ez egy színpompás társadalmi esemény, ugye szalon, a szalon szóban benne van, hogy társadalmi esemény is egyben, és egy nagyon jó találkozási hely, és ez már 4. alkalommal tudjuk megrendezni. Ez számunkra ez egy kiemelt fontosságú rendezvény, és nagyon örülök, hogy a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság közös rendezésében valósulhat meg a 4. Magyar Jogi Könyvszalon. Tehát ismétlem, szeptember 28-án szombaton 10 és 17 óra között a Károlyi Csekonics palotában a Múzeum utcán, Zselevicki utcájáról is megközelíthető.
Akik beszélgetést hallgatva kapnak kedvet ahhoz, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen, ők hol jelentkezhetnek?
A jogikönyvszalon.hu ott kell regisztráltatni magukat, mert jelzem azt, hogy közel 500-nál tart a regisztráció, de hát egy ilyen helyre természetesen több száz ember jön, szívesen látjuk mindazokat, akiket érdekel, hogy eljöjjenek erre a rendezvényre.
Trócsányi Lászlót, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát, a Magyar Jogász Egylet elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Nexlerre Tibor vagyok.